mint 3 fok valószínű. Híradással 20 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. 18 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, negyedik rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
Április 6-a. Ott tartottunk, hogy az emlékiratok könyvének írásakor maga meghátrált, tehát neki sem mert vágni annak, amit egyébként az irodalmi ábrázolás szempontjából, tehát nyelvileg is a legfontosabbnak tartana, vagyis, hogy mi történik az emberi létezésnek abban az alaphelyzetében, amikor két ember szeretkezik. Más nyomvonalat volt kénytelen választani, mondta. Egy erős politikai társadalmi közegbe helyezte bele mindazt, amit a szerelemről, az emlékiratok esetében ugye a férfi szerelemről el akart mondani. Biztos-e abban, hogy lenne olyan történet és lenne olyan nyelv, amelyik egy ilyen meghatározó közeg nélkül, tehát önmagában megállna, és nem minősülne pornográfnak? Tehát, hogy nem a közeg teszi-e legitimmé és minőségileg mássá az erről való beszédet?
Nem, ez nem legitimitás kérdése, hanem éppen e körül keringtem, tehát amit kérdez, pont e körül csak nem tudtam megfogalmazni, így a kérdésével jobban meg tudom fogalmazni talán, hogy nincs, se tudom. Tehát a szociális, a sematikusan szociális, tehát az, hogy körülbelül egyformán öltözünk, még hogyha ennek kis változatait is adjuk. Körülbelül egyformán viselkedünk, bár a viselkedés szabályuk szigorra fölbomlott. Körülbelül ugyanazokat az udvariasságokat és udvariatlanságokat mondjuk egymásnak. Ezen keresztül beléphetünk egymásba, ha akarunk, illetve távol tarthatjuk egymást magunktól, vagy egymástól, ha akarjuk. Tehát miközben a valódi találkozások nem így történt, nem ezen a szálon bonyolódnak. Tehát ezek egyrészt trambulint jelentenek, másrészt ürügyet jelentenek, illetve a védekezésnek a különböző formáit jelenthetik, de valójában az emberi találkozások azok ennél sokkal mélyebb és lényegibb szinten zajlanak. Tehát ha két ember egymásra néz, akkor nagyon sokat tud egymásról, még akkor is, hogyha ezt nem verbalizálja. És ezt megpróbálják aztán vagy az elhárítás, vagy a közeledés megpecsételésének gesztusával, vagy gesztusaival valahogy verbalizálni. Vagy sikerül nekik, vagy nem. Mindenképpen két különböző világ találkozik, ami szintén eléggé kimaradt az eddigi európai prózairodalomból. Tehát tulajdonképpen, amikor találkozik ez a két világ, akkor a metakommunikáció szintjén érintkezik valóságosabban, majd elkezd érintkezni a nyelv szintjén, vagy a nyelv eszközeivel is, de akkor nem ő érintkezik, hanem az elsajátított nyelv, ami egyben a szülei nyelvét, a társadalmi rétegének a nyelvét, stb. Jelenti. És miközben ezen a nyelven két teljesen különböző nyelvet át kell egymásba fordítani, tehát egy nagyon nehézkesen elvégezhető művelet zajlik, és nagyon komplikált művelet zajlik. Közben a tiszta figyelem változatlan működik, tehát azt nézi, hogy hogy végzed el ezt te, és a tiszta figyelem az változatlanul benn marad, és egyre jobban elmélyül a másikban, és megadja maga válaszait, hogy igen, ez kell nekem, vagy nem kell nekem. Ezek nagyon primitív válaszok, és nagyon átütő válaszok.
És azt mivel magyarázza, hogy ezt a szintjét az emberi érintkezésnek az emlékiratok könyvében az én megítélésem szerint meglehetősen pontosan és nagyon plasztikusan sikerült leírnia, tehát szavakat találnia rá. Sőt, mondhatnám úgy is, hogy helyenként tobzódik benne, láthatóan örömét leli benne, és ezt a másik szintet, tehát a kifejezetten érzéki szintet, a erotikus szintet, a szexuális szintet, maradjunk ebben, mert ez a legfontosabb, azt meg nem akarta, nem tudta, nem sikerült. Miért nem?
Számomra a szexuális szint nem létezik, jó, tehát maradjunk az erotikus szintnél.
Ez is erotika ugyanis az előző.
A szexuális azt jelenti, az a nemi szerveimet jelenti, és a nemi szerveimnek nagyon fontos funkciója van, olykor kiemelt funkciója van, de mindig kontextusba állnak. És soha nincs úgy, hogy az aggyal ne állnának összekötetésben. Na most, az ember nem pornográfiát akar írni, akkor ezt nem felejtheti el. És hát az ember nem filozófiát akar írni, akkor se felejtheti el. Az, hogy ezt a 20. század második felében mégis erotika helyett miért mondunk inkább szexualitást, az egy nehéz kérdés, de én maradok az erotikánál.
Mert erotika olyankor is működik, és egyfolytában működik, amikor éppen nem érintkezik két ember teste.
Egészen pontosan, tehát amikor a egyrészt azt lehet mondani, hogy a nemi szerveik akkor sincsenek nyugalomban, amikor a legteljesebb nyugalomban vannak, tehát a parlamentben sincsenek nyugalomban, és nem csak azért, mert vizelési ingerük van nőknek, férfiaknak, hanem azért, mert a beszéd maga, tehát mit tudom én, amikor a kutya ácsingózik arra, hogy adjanak neki enni, akkor látjuk, hogy a farka fölmered, nem a farka-farka, hanem a pénisze farka. Tehát ez ilyen nagyon direktek, tehát ha a szónok hülyeségeket beszél, és én erre indulatosan reagálni akarok, hát ez egy erotikus indulat is. Tehát az hatással van a nemi szerveimre is, az ánuszomra is, a torkomra is, a szívdobogásomra is, az egész szervezetemet igénybe veszi. Ez az erotika. Tehát az erosz ugye az arra vonatkozik, ami az egészet birtokba veszi.
Na most, amikor én a szónokot hallgatom a parlamentben, akkor nem okvetlenül kéérzetem van. De amikor érintkezek egy olyan emberrel, akivel szeretnék érintkezni testileg, akkor kéérzetem van, ezért mondom, hogy az erotika...
Ha hisztérikus vagyok, és olyan ember beszél, akivel én egyetértek, és ez a tömeghisztéria lényege, akkor bizony az erotikus energiáim szexuális tartalmat kapnak, az sajnos, tehát ezt csak meg kell nézni a Hitlerér, vagy a Rákosiér, vagy nem tudom, öröngő, főleg nőket, akik azért nők inkább, mert a férfiak elmennek, egymásba kapaszkodnak és lőnek, a nők pedig otthon öröngenek. Azok sajnos nagyon hasonlóak a kiáltásuk is, a sírás is, minden ahhoz, amit az ember szerelemként, egy érzelmi túlburjázás.
Érzelmileg hasonlít, igen, a testi megnyilvánulás is hasonlóak, csak éppen valami lényeg.
Hát nem, közösül. Igen, ez hiányzik, különben semmi nem hiányzik, de a közösülés, az agyban bizony végbe megy. Ez azért maradt ki, mert mondom, nem ezen a szálon indultam el, tehát úgy viselkedtem az emlékiratok írása közben, ahogy egy rendes, megfontolt, tudatos, azt akartam mondani, hogy szabadságharcosnak, de ez azért túl sok viselkedni illik, mint mondjuk a függetlenség gondolat hívének, mint a demokrácia hívének viselkednie illik, tehát számomra elsődlegesebbek, fontosabbak voltak a szociális komponensek, a probléma, tehát a szabadság hiányának, az individuális szabadság hiányának a szociális komponensei, mint maga az individuális szabadság lehetőségei, vagy az emberi boldogságnak a lehetőségei. Tehát azt mondtam, hogy ezt ezen a téren belül kell megnéznem, és csak jeleznem kell, hogy hol van a kijárat ebből a térből, vagy hol vannak az, és ezeket jeleztem is. Tehát vannak szándékos kitérők, hát az egész századfordulós fejezetsor, ami hát nem tipródik ebben, egy más típusú szabadsághiányba tipródik, de nem abban, amiben mi éltünk, hanem mondjuk az elődjeinktől szabadság hiányában. De ott az extremitások meg is jelennek, azok a végletek, amiket a jelenkori történetből kénytelen voltam levágni.
Biztos benne, hogy most nem mentséget talál, vagy keres a maga számára? Azzal, hogy egyszerűen az a komplex dolog, amit megírt, az nem tette lehetővé, hogy többet tegyen, mint hogy az kijáratokat jelezze.
Ezt akkor is tudtam, nem mentséget keresek, ezt akkor is tudtam, hogy én az individuális szabadságba, csak a szabadság állapotában mehetek bele. Tehát addig én nekem a szolidaritás elvénél kell maradnom, tehát azokkal szolidárisnak kell maradnom, akik velem együtt a függetlenség és a szabadság ilyen mérvű hiányában élnek, mint ahogy én éltem. Ez abszolút tudatos volt, úgyhogy nem hiszem, hogy mentséget keresnék, bár tudtam, hogy ha egyszer már itt indultam el, akkor nem mehetek a másik lehetőségbe át, vagy azon nem mehetek végig. Itt kell maradnom most. Nem gondoltam, hogy ennyi időt vesz igénybe, és azt sem gondoltam, hogy a szabadság állapotába kerül, a politikai szabadság állapotába kerülhetek, amikor az individumnak mindenféle más problémája van, és más, mindenféle más engedélyezett.
Azt tudja, biztosan tudja, hiszen éppen arra vonatkozik a kérdésem, hogy miért tud mindent, hogy miért van szüksége rá, hogy ennyire pontosan tisztában legyen azzal, hogy mit miért csinál. És hogy az egész tevékenységéről, a tevékenységének a folyamatáról is legyen egy értelmezés, egy mindig nagyon koherens értelmezése. Erre miért van szüksége egy írónak, aki elvileg írhatna abszolút ösztönösen és a megérzéseire hagyatkozva, hiszen ezt nevezik tehetségnek?
Én abszolút ösztönösen írok is, hogy ez tehetség, ami nekem van, ez tehetségnek nevezik, vagy nem, az más kérdés, de én abszolút ösztönösen írok, hát ez az alkatomhoz tartozik, nem tudom, hát ülök és gondolkodom, és értékelem azt, amit csináltam, ez messze túllépi a betegességet, szóval nem, én magam ezt nem élem meg nagyon pozitívként, rettentes fékező hatású, rettentes beszorít, állandóan merevé tesz. Alig bírom megőrizni már az anyaggal szembeni, lehet, hogy nem is tudom az anyaggal szembeni mozgékonyságomat, vagy flexibilitásomat. Ez alkat, nem tudom, ez így születtem, hogy egy ilyen grübler legyek, nem nincs rá talán magyar kifejezés, tehát aki ül és úgy furogat, úgy turkál, úgy nekem ez nem jó.
Csak azt nem értem, hogy miért nem öli meg a dolgot, szóval a tudatosságnak ilyen foka, szóval az okoskodásnak ilyen foka a tedhez képest,
igen,
az...
Igen. Azért nem, vagy hát lehet, hogy megöli, de azért nem, vagy én nekem azért ad maga az írás még mindig örömöt, mert hát ez nem ölheti meg, mert az ember nem tud a magának végére járni. Sokkal inkább végére tud járni fikcióban, mint non-fikcióban. Tehát ugyanis csak ha az ösztönösség vagy az indulatiság szintjén marad, akkor lát meg magából valamit. Én nekem a emlékiratoktól kezdődően a munkámnak az alapmotója, hogy vajon ma meg tudom-e magamat lepni, és ha nem tudom meglepni, az rossz. Tehát, hogy valami kiderül-e, egy összefüggés, egy egész picinség, valami, amit nem tudtam, ami véletlenül föltámad, ami láthatóvá válik, tehát nyelvileg láthatóvá válik, amit nem kell eldobni. Vagy ami nem tartozik az ismétlések, tehát a monotónia világába, tehát amit már tegnap tudtam, vagy valaki mástól vettem át, vagy mástól is tudok, és magamtól is tudok, hanem valami egészen picintség, valami hangsúly.
Ezek új felismerések, vagy új megfogalmazások?
Hát is, számomra új felismerések, de hát valószínűleg igazán új felismerés a világirodalomban nagyon kevés van, mert így vagy úgy nagyon sok dologról. Hát erről szerintem az emberi szenzualitás közösségéről szerintem eddig még az irodalom nem beszélt, és annak a megnyilvánulásáról, a szeretkezésről erről nem beszélt, de mondjuk ezt nyelvi eszközökkel ennek a mélységeit és magasságait bőven érzékeltet, tehát nem beszélve a költészetről. Ennek a részletei is nagyon érdekesek lennének, abból a szempontból lennének érdekesek, hogy az ember, mint közösségi lény, mint politikai lény, vajon jól szervezi magát, de hát ezt ismételgetem.
Nem ezt ismételgeti, mert onnan indultunk ki. Az első kérdésem az volt, hogy mire való maga szerint a politika, és mit jelent, mert valószínűleg jóval tágabb értelemben használja, mint ahogy ma a köznyelv használja.
Hát azt nem úgy használom, hogy a gonosz, korrupt, csak a saját érdekeiket látó hölgyek és urak kriminalisztikai társasága, hanem úgy érzékelem, hogy azoknak az embereknek, akik valamennyien egy társadalmat képezünk, azoknak az embereknek az igyekvése, hogy egy olyan szervezett rendet teremtsenek, amiben lehetőleg mindenki jól érzi magát, és lehetőleg nem érzi magát senki rosszul. Vagy ha valaki rosszul érzi magát, annak a segítségére sietnek.
Tehát mindig politikusok révén, és mindig szervezett formában, és mindig képviselőkön keresztül csinálja, illetve általában.
Igen, csak valószínűleg az egész egy rossz vágányon megy. Valamit nem vesz figyelembe, valamit nem vesz tekintetbe, tehát az jogi alapon, vagy a választási szisztémával nem biztos, hogy megoldható az egyenlőségi elv, ami kiirthatatlan az emberi társadalmakon. Tehát egy örök vágy, hogy én is vagyok olyan, mint a másik, és ennek aztán a hihetetlen mennyiségű negatív megjelenési formájával találkozunk, és nem azzal a pozitívval, amit pedig mindannyian megélünk. Tehát nincs, aki ne élné meg, illetve ezt hangsúlyozom, hogy aki nem éli meg, de van ilyen is sajnos, az is tud róla pozitív módon, hogy ez egy nagyon pozitív dolog. Tehát a másik ember, ez nem feltétlenül egy negatív dolog.
Azt mondta, hogy az a baj, hogy sosem tudom, és akkor mindig beleköt a szavaimba, szóval nekem, én nem tudok pontos lenni, illetve nekem 3 mondatom van, hogy pontos legyek, magának meg 19, hogy kifejtse az egyes fogalmait, úgyhogy ha most nem pontosan idézem, ne toljon le.
De nekem nagyon fontos, hogy helyre tegyem, csak így tudok a mániámnak eleget tenni.
Ez teljesen, jó, teljesen érthető, ez törvényszerű mondhatnánk, hogy én állandóan erre vagyok, tényleg így van. Vagy jegyzetelnem kéne folyamatosan. Na szóval azt mondta, hogy a politika egyik, mondjuk úgy, hogy egyik következménye, hogy sajátossága, hogy eltűnik benne az az érzés, vagy ritkává válik, hogy a másik ember a kedvemre való és jó. Na de ez nem azért van-e így, erre irányult volna a kérdésem, mert hát a politika az a szférája az emberi érintkezésnek, amelyiknek a dolga ezért jött létre, hogy feloldja azokat a konfliktusokat, amelyekbe emberek nap mint nap kerülnek. Tehát eleve érdekellentétekből áll, igen, ezek megoldásából, és az óhatatlanul taszít, távolít.
Igen, ez így lenne, hogyha ez így lenne, csak egész máshogy van. Ha megfigyeli ezeket a fázisokat, a választási fázisokat a demokratikus politikába, hogy az a személyiség, aki azt akarja, hogy válasszák meg, annak egész emberként kell megnyilvánulnia, inkább metakommunikációs eszközökkel, a szépségével, a jó szónoki képességeivel, a választékosságával, vagy éppen a durvaságával. Tehát valamivel, ami nagyon erotikus, ami nagyon megragadó mindenki számára, vagy annak a körnek, amelyikre ő appellál, megragadja őket, leszavaztatja őket magára, majd attól kezdve, és ez mindig konfliktus, nincs olyan demokrácia, ahol ne lenne konfliktus, attól kezdve csak az érdekeivel foglalkozik, a választói érdekeivel. Tehát ott hagyja őket, mint embereket, mint teljes lényeket, mert attól kezdve a politika gyakorlata az csak az érdekérvényesítéssel foglalkozik, és mi a választási periódusa végén ott áll csupaszon, mintha nem is lenne ember, mintha nem is lenne más, mint egy érdekérvényesítő gép, és akkor megint elkezd, hogy a választás előtt egy évvel, megint elkezd arra orientálódni, hogy teljes ember lehessen, hogy mosolyoghasson, hogy ne csak negatív legyen. Most ehhez hozzászoktunk, ezt az emberek akceptálják, hogy ez így van, mert az érdekeik nekik is fontosak. De hát ők is tudják két választási periódus között, hogy nem csak az érdekek fontosak. Tehát választó és választottja együtt embertelenedik el két választás között, és aztán együtt próbálja magát visszatornázni, mert ő se fog egy érdekérvényesítő gépet megválasztani, ő is azt akarja látni, hogy az ember igaz embere, hazug embere, érvényesíti az érdekeimet, nem érvényesíti. Szimpatikus-e, vagy nem szimpatikus? Megragad-e engem, vagy nem ragad meg engem? És ha nem érvényesül minden ezekből, akkor nem választja meg.
Jó, ez lehet, hogy mondjuk, lehet, hogy a polgári demokráciákra az így érvényes, hogy 4 évenként betornázzák magukat nagy kinkeservesen valamiféle teljesség állapotába, de akkor mi volt ugyanez a mozzanat a Kádár rendszerben?
A Kádár rendszer az egy szükségállapot, egy többszörös szükségállapot volt, felteszem én. Nagyon sokban hozzájárult Magyarország háborús veresége, az, hogy Magyarország egy olyan háborúba vetett Amerikának, Angliának, Franciaországnak hadat üzent, ami hát a nevetségességen is túl van, és a sajnos nem nevetséges volt, hanem tragikus és katasztrofális. És az eredménye, tehát az egyfajta realitás, tehát egy megkerülhetetlen realitás. Tehát egyrészt ez a háborús vereség, másrészt pedig 56 öröme és 56 kiráktástalanság. Az 56-os vereséget egy svéd barátom, ezt egy gerinctörésnek nevezte. A gerinctörésből nem lehet elvileg fölépülni. Személy nem épül föl belőle, nép fölépül, mert az egésznek van egy biológiai nyomása. Hát a generációk váltják egymást, és a következő, vagy az rákövetkező generáció már arra sem emlékszik, hogy bizonyos tulajdonságok, azok valójában nem tulajdonságok, hanem sérülések eredményei, de nem emlékezik rá, hanem azt úgy viseli, mint egy tulajdonságot. Most a kádárizmus az ennek a két sérülésnek valami fajta kiegyensúlyozása és eltusolása, ennek a művészete volt. Az egyik bajt a másikkal gyógyították. Ami természetesen nem gyógyítás, hanem tehát az volt az egyesség, hogyha te egy kicsit hazudsz magadnak, akkor mi hazudunk neked egy kicsit. És ennek az adásvétele folyt különböző piacokon és különböző árfolyamokon. Ha te engedsz egy kicsit, akkor mi is engedünk egy kicsit, illetve akkor elmegyünk Moszkvába, és ha ott engednek nekünk, akkor azt majd megengedjük neked. Lehet, hogy Moszkvába szóba se hozzuk a dolgot, de lehet, hogy szóba hozzuk. Lehet, hogy most hazudunk, azért, hogy Moszkva megtudja, hogy mi hangosan hazudunk neked, és akkor ezt Moszkva értékelheti úgy, mint a politikájának a meghosszabbítását, te meg értékelheted úgy, hogy tényleg a magyar kormány dolgozik az érdekeimért. Tehát a kölcsönös becsapásnak ez az alattvaló, vagy a kormányozott oldaláról ugye nézett ki, hogy úgy csinálok, mintha a munkahelyemen dolgoznék, valójában nem dolgozok, hanem ellopom, amit ott találok, és ezt fekete munkába hasznosítom. Ami nemzetgazdasági szempontból volt egyfajta értelme a dolognak, hát nem ment ki az országból, hanem bennmaradt a munka is, meg az anyag is. Csak éppen egyrészt az emberek elfelejtettek tisztességesen dolgozni, tehát az, hogyha pénzt adok, akkor azért valamit csinálni kell, és annak van egy ellenértéke. Tehát mindenki úgy igyekszik pénzhez jutni, vagy majdnem mindenki, hogy azért a lehető legkevesebbet kelljen dolgozni, holott az általános az nem ez, hanem az, hogy ezek pontos ellenértékek. Illetve a pontos ellenérték elvét a privát szférában azért megtartani. Tehát mindenki kialakította a maga kettősségeit. Ez nem politika. Ez nem politika, ez taktika. Stratégia és taktika, ami a politikának része. A politika az, ami nyilvánosan zajlik. Tehát ami a fórumon zajlik, kimegyünk a fórumra, megbeszéljük egymás ügyeit, a magunk ügyeit, illetve nem tudjuk elkerülni ennek a megbeszélését, mert hát ha a tiédről beszélek, akkor te meg az enyémről fogsz. Vagy ha magaméről beszélek, akkor neked eszedbe jut a tiéd, még akkor is, hogyha azt nem fogod nekem elmondani.
Ez persze, hogy így van, de az is tény, hogy az nem egy légből vagy hasonlítés alapján bemondott vélekedés volt, hogy ennek az országnak a nagy része mondjuk a 80-as évek elején még megválasztotta volna Kádár szabad akaratából is. Tehát valamiféle szimpátia, valamilyen kapcsolat, bensőséges kapcsolat volt?
Hát bensőséges volt a kapcsolat. A Himmler megkérdezte a németektől, hogy akarnak-e totális háborút. Egyértelműen az volt az ordítása, hogy akarunk. Ezek nem támpontok. Ami valami, ami elhiteti önmagát, önmaga igazságát, arra van vevő. Tehát megvan a megfelelő számú vevő. Ez egy történelmi tény. Tehát a demagóg kimegy a színpadra, és eltalálja azt a ideget, amit el kell találnia, mint ahogy egy színész. Akkor a nézőközönség egy emberként fölugrik, és ünnepelni fogja, mert az ideg, amit eltalál, tehát amire rátalál, ez nagyon is erotikus. Tehát nem tud kitérni előle. A frusztrációk azok erotikus sérülésekből erednek, és erre van aztán egy politikai megoldási javaslat, hogy a frusztrációidat majd én hogy oldom meg, és akkor arra mindig van egy tömeg, aki jelentkezik, hogy ő ebben részt vesz, szívesen részt vesz. Éppen ez a torz, éppen ez a, tehát van egy érintkezésű felület az emberi erotika és az emberi politika között, és miután az emberi erotikáról torz képünk van, abszolút elhibázott, helytelen képünk van, mert az ember szenzualitásáról van helytelen képünk, pont fordítva helyezzük el, mint ahova el kéne helyezni, tehát úgy tekintjük a politikát, mint ahova a szenzualitás már el se érne, mint az erotika el se érne. Az egyik a Mészöly napló jegyzett van egy ilyen mondat, hogy a demokratikus választások úgy lennének helyénvalók, hogyha a jelöltek mesztelenül mondanák el a programbeszédeiket. Teljes egészükben láthatnám őket. Ez egy túlzás, de a dolognak ez a lényege. Tehát, hogy nincs ilyen körömágya, amit te kéne, a körömágya alatti területet is ismernem kéne. Tehát ismernem kéne, mint egész embert. Nem ismerhetem, mint egész embert, mert én is, magam is úgy megyek ki a szobából, vagy engedek be valakit a szobámba, hogy én is egy páncélzatot hordok, mint a középkori lovagok. És nincs olyan területünk, ahol ez átjárható lenne. Tehát ahogy nem tudjuk, hogy mi a közös, hanem állandóan csak tévesztünk emiatt. Tehát a közösségeinkben tévesztünk.
Nem elképzelhető-e, tényleg lehet, hogy most meggyanúsítom magát valamivel, vagy egyszerűen beszűkítem az érdeklődési körét, holott ez jóval tágasabb, mint amit most én mondani fogok, de nem elképzelhető-e, hogy magát a világról és az irodalomról való megfigyeléseiben is ez az egy mozzanat vezényli, hogy nyomon kövesse a szenzualitás, ahogy maga nevezi, vagy a vágy totális természetének és annak a visszafojtottságainak a megjelenését különféle élethelyzetekben, különféle embereknél és különféle íróknál. Nekem sose jutott eszembe Thomas Mann írásainak olvasásakor, hogy ő benne, azt tudtam, hogy nagyon sokat tud az emberi szenvedélyekről, de hogy ő valaha is végiggondolta, pláne nem végig érezte volna azokat a szenvedélyeket, amelyekről ír, és ráadásul a maguk totális formájában, mint ahogy az a naplójában kiderül, tehát, hogy a mindkét nemhez való vonzódása borzasztó erősen táplálta mindazt, amit ő a szenvedélyekről tudott. Maga ezt nyilván anélkül is tudta, hogy elolvasta volna a naplóit, és ezt azért mondom, mert már utaltam rá, hogy én nekem nagyon furcsa élmény volt a maga a Thomas Mann esszéje, nem csak ebből a szempontból, hanem abból a szempontból is, mert ez most lehet, hogy megint Megint durva egyszerűsítés lesz. Úgy éreztem, hogy Thomas van magának egy olyan ember, aki iszonyú erősen hatott magára írói szempontból is, meg a személyiség hatásánál fogva is sokat jelentett. És ebben az eszében írta meg azt, amikor a kamasz fiú leválik az apjáról, szóval egy ilyen dacos ellenefordulással leszakad arról, ami számára az apai hatalom, vagy az apa iránti vonzódás. A kérdés nem több, mint az, hogy ez kicsoda magának ez az ember.
Hát ahogy a gyerekei szólították, tehát van egyfajta, nekem is egyfajta apa-fiú viszony, de hát ami hát teljesen egyoldalú, miután ő nem tudhatja, hát a varázsló. Na most a szónak minden értelmében, tehát ő azért Félix Krull is, a csaló, ezért is nem tudta befejezni a Krull regényt valószínűleg, meg azért ő Mário és a varázsló is, tehát ott már az ördögibe megy át. Mário is egyben természetesen. De hát a 20. század egyik legnagyobb írója, tehát nincsen a dolog felül az emberek kételje. Ez az egyik dolog, másrészt nem is tudtuk, hogy milyen nagy író, amíg a Naplóit, ezt a 8 kötetet meg nem jelentette. Hát ez 8 nagyon testes kötet, mondjuk jegyzetanyaggal olyan 600-800 ezer oldalas kötetek. És hát ez annak a Napló tömegnek, amit ő élete során írt és megsemmisített, csak egy töredéke. De hogy mit semmisített meg, azt nem tudjuk, de azt, hogy mit hagyott ránk, azt tudjuk, és hát ez nagyon tudatos volt. A Naplók az egy nagyon száraz, tulajdonképpen a művek nélkül valószínűleg teljesen érdektelen, vagy majdnem érdektelen olvasmány. De hát tudomásunkra hozott egy csomó olyan dolgot, amit az egyik ember nem szokott a másiknak a tudomására hozni, még a házastársak sem egymás között. Tehát olyan dolgokat hozott tudomásunkra nonchalanszal, tehát különösebb zavar nélkül, sőt, hát zavarnak semmiféle jele nem látható egyetlen sorában sem, amit az ember magának nem szokott bevallani. És ezzel a saját helyét meg is változtatta a német irodalmon belül is. Tehát azt a reprezentatív helyet, amit maga épített ki, mi történik a cselédszobákban és a hátsó lépcsőházban, és hogy zajlik a nagypolgári lakás takarítása és a hálószobában mi történik az éjszakai órákban, erről nem tudósított minket a regényeiben, inkább csak érzékeltette, inkább csak sejtette, játszott vele, elcsábított, csiklandozott minket. És éppen ezért a háború utáni német irodalomban nem is volt nagyon jó a recepció, nem szerették. Hát azért, mert a polgárinak egy olyan, tehát a rejtőzködő polgárinak egy olyan arcát mutatta, ami a háború utáni építkezést rettenetesen zavarta, sokkal nyersebb volt minden. A második világháború után a németek előtt, tehát tényleg egy ország felépítésének feladata állt, nem csak azért, mert minden romokba hevert, hanem szellemileg hevertek romokba. Tehát vissza kellett olyan tradíciókhoz kellett visszanyúlniuk, amelyek nem a romosodás tradíció, nem dekadens tradíciók voltak, és a Thomas Mann műve az egy dekadens tradíció, abból indul ki. Újat kellett csinálniuk, le kellett számolniuk a saját dekadens tradícióikkal, mit tudom én, Stefan Georgéval egészen mai napig nem nagyon foglalkoztak azzal a körrel, ami a Thomas Mann-t is beszívta és táplálta. Hát Wagnerrel a mai napig zavarta viszonyuk, ami a Thomas Mann egyik talpköve. Tehát minden esetre az új generáció valami egészen másfelé fordult. Nálunk egész más a helyzet. Nálunk az a helyzet, hogy az én viszonyom semmivel nem másabb, mint amilyen a József Attila viszonya volt hozzá. Tehát egyrészt egyfajta apa figura, az érett polgárnak egy olyan ideál típusa, aki egyrészt meg tudja fegyelmezni azt, amit a József Attila nem tud megfegyelmezni, tehát a kaotikust, az önpusztítót, a Thomas Mannról látjuk, hogy mindazt tartalmazza, amit a József Attila is tartalmaz, de azt is látjuk, ugye azt írja a találkozásukról a Thomas Mann a naplójába, nagyon megvetően ír a József Attilára, mint egy önmagát kormányozni nem tudó neurotikus emberről. Ami hát nekem például nagyon fájt. De hogy mennyire volt igaz a kép, vagy mennyire nem, azt nem tudom. Mindenképpen hát nem érzékelte a vers nagyságát, vagy semmienségét, hát lefordították neki nyersbe, ez nincs mit az embernek hozzászólni. De mindenképpen az a számomra, az a polgár volt benne fontos, aki felelős önmagáért, aki felelős a tetteiért, aki kontrollálni tudja magában a káoszt, aki nem hazudja el a káoszt, csak legfeljebb elvarázsolja, elkeni, játszik vele. És hát bennem még megvolt ez a nagyság, hogy a naplóiban még ezt is megmutatta. Megmutatta ennek a hátsó oldalát.
Szóval az a nonchalans, amiről beszél valóban, amit én olvastam, mert hogy ez egy csonkanapló, ami magyarul megjelent, abból tényleg melbevágó. Szóval soha nem tételeztem volna fel arról az ember, hogy önmaga hajlandó tisztában lenni önmagával. Miért?
Hát azért, mert egy olyan kultúrába él, ahol ez elkerülhetetlen. És a dekadencia éppen ebben akadályozta meg, tehát az egész ő kultúrájának az egész dekadens vonala, abba a tisztánlátásba akadályozta meg, mindig egy goethei minden tudásra vágyakozott, ezzel a minden tudásra rendelkezett is, csak a műveiben nem tudta megnyilvánítani, és ezért egy iszonytató hiány maradt benne. Inkább a reprezentatív felé ment, mint a prezentatív felé, holott a művészet, tehát éppen inkább stiliszta volt, mint analitikus. Tehát tulajdonképpen a műve az ezek nélkül a naplók nélkül csonka. Eszközként használta a saját szenvedését, miközben a naplókból tudjuk, hogy, és hát ha valaki magyarul olvasta a naplókat, akkor azt hozzá kell tenni, hogy ez brutálisan megcsonkított naplók, erkölcsileg is cenzurált naplók, és nem az eredetiek. Még az eredetiek is cenzuráltak, de hát nem ilyen brutális módon, és jelező van legalább. Hát a szenvedés története az, tehát a szenvedésről éppen azért, mert reprezentált, nem beszélhetett, és nem tudott beszélni, az a torkán maradt, az ott maradt a naplóknak. És azt akartam, mint tisztességes ember, nem mint tisztességes ember, mint tisztességes író. De aki tudja, hogy miből van, és ezt nem hajlandó letakadni. Hogy az a kultúra, amelyben ő él, a Kant kultúrája, akár a Luther kultúrája, a Goethe kultúrája és a Schiller kultúrája, és a Kleiszté, az arra kötelezi, vagy Beethovené, a Mozarté, tehát ezek mind kötelezvények egy következő nemzedék számára. Arra kötelezi, hogy ezt hátrahagyja, ha csak részleteiben is. A napluk nagy tömegét megsemmisítette, de félt a náciktól, meg nem csak a náciktól, a saját nyárspolgárságától is félt. Tehát fiatalkori naplókat, amiben a Paul Ehrenberggel való szerelmét leírja, azokat megsemmisített. De nyomot hagyott róla, hogy mit semmisített meg.
A Thomas Mann eszében is kiderül, hogy maga mi, tényleg milyen érti ezt az állapotot Thomas Mannnál, tehát hogy a reprezentatív figura ugyanakkor nem hallgathatta a saját belső bonyodalmait önmaga előtt, és ezért oda száműzte, ahova száműzte a naplóiba. Tehát ezt maga pontosan érti. De akkor miért van mégis megvetés? És miért van mégis erkölcsi ítélet? Mert van, noha többször kimondja, hogy nem szabad vele szemben erkölcsi ítéleteket alkalmazni, mégis van ebben az eszében.
Nem, nincs benne. Két dolgot szeretnék azért tisztelni. Tehát magát ezt az eszét én később, jóval később írtam, mint ahogy az emlékiratok könyvét. Az emlékiratok könyve írása kezdetekor a naplókat nem is, Thomas Mann naplókat nem is ismerhettem, mert nem jelentek még meg, helyesebben valamikor 80-ban kezdtem őket olvasni. Korábban, talán 79-ben. És a regényt 74-be kezdtem én, 73-74. De hát éppen arról van szó, hogy aki figyelmesen olvast, az tudta, hogy mit olvas. Tehát aki a Halál Velencében ismeri, vagy a Tonio Krögert ismeri, vagy a Mário és a Varázslót ismeri, hát ezt nem nagyon lehet afelől félrevezetni, hogy itt férfiak között ígő erotikus viszonyok vannak, és ezekről az erotikus viszonyokról, tehát ez szublima, ez túl van szublimálva, ez stilizálva van. Itt súlyos stilizációról van szó, azért, hogy valamit csak sejtsünk, de ne lássunk. Itt a személynek, tehát a műnek és a személynek van egy összefüggése. És a kettő egymástól nem elválasztható, tehát amikor egy művet olvasok, akkor a személyben olvasok. Ezt akár akarom, akár nem. Akár tudatosítom, akár nem. Az ember minél gyakorlottabb olvasó, hát annál tudatosabb benne ez az elem, hogy tudja, hogy most beleolvasok a személybe. És fordítva is igaz, tehát amikor, ha valaki író, és valakivel találkoznak emberek, akkor tudja, hogy a személyében bár olvastak, és ezért előnybe vannak vele szemben, mert ő nem ismeri őket, nem olvasott a személyükbe, és nem is fog tudni olyan mélységbe olvasni, mert az emberi fantáziának a rétege, és az emberi fantázia, nem tudok rá más mondani rá, ez egy egész más réteg, mint a realitás. Tehát az embernek, mit tudom én, ha a házastársával hosszú ideig együtt él, akkor is bizonyos dolgokat, ha bár tud, nem tudatosít. Na most, ez olvasásnál, meg írásnál nem így van. Tehát csak az van rajta a papíron, ami tudatosult. És ami tudatosult, tehát bennem tudatos, egy tudatos gesztus eredménye, az a ellentett félbe, tehát az olvasóba is ugyanezt fogja kiváltani, független attól, hogy ő tudatosítja, vagy nem tudatosítja. Tehát ez minden esetben, Thomas Mann egész művében látható, hogy hol van csonkolva. Most ráadásul, tehát én nem akartam magamat semmiféle apaképtől elszakítani, nem is kellett elszakítanom, hanem már amikor kezdtem írni az emlékiratok könyvét, akkor Thomas Mann jelenség az engem ironikus oldaláról foglalkoztatott. Tehát arról, hogy valaki, nem csak a Thomas Mann, a Proust is, annak jelentősége van, annak jelentése van az európai kultúrában, hogy miért kell ezt csonkolni, annyi más nem kell. Tehát például gyilkosságról nyugodtan lehet beszélni. De arról, hogy két férfi vagy két nő szereti egymást, arról nem lehet. Az én kérdésem az volt, hogy ennek biztos valami oka van. Egyszerűen az érdekelt, hogy miért van így, ennek mentem utána, és számomra ott a Thomas Mann egy figura volt.
Az, hogy egy figura volt, az hogy érti?
Hát csináltam belőle egy figurát, Thomas Tönnissennek. Hívják a regényembe, lett belőle egy figura. És ez egy legitim dolog. Hát ő is a Goethéből csinált egy figurát, meg nem, kevésbé rejtette, mint én. És hogy ő csinálhatott a Goethéből, én még meg csinálhatni. A Thomas Mann. De én, hogy őt, hát ez nem kritika, ez egyszerűen csak...
Nem, ez leszámolás, ez nem kritika.
Nem is leszámolás, ez semmiféle leszámolás. Nem. Ha akkor lenne leszámolás, ha őnek... Én tévedtem volna, neki lennének naplói, de azok a naplók valami egész másról szólnának. De én nem tévedtem, abszolút nem tévedtem. De kritikáról szó sincs, meg erkölcsi ítéletről nem. Az más kérdés, hogy az irodalomban, a művészet meg irodalom nem demokratikus. Tehát valószínűleg akkor lett volna Goethe méretű író, amilyen szeretett volna lenni, hogyha ez nem rejtjeles lenne az életművébe, ami rejtjeles. Shakespeare, vagy a Goethe, vagy a Tolstoy méretű írók, azok nem rejtjeleznek.
Maga is azt mondja,
végigírják a témáikat.
Maga is azt mondja ebben az eszében, hogy az a feszültség, amely nem mondódott ki csak a naplóban és önmagában, az éltette, vagy tartotta életben azt a véletművet, amit ő létrehozott.
Igen, ez kétségtelen, ez az
életmű. Magyarán nem írhatta ki?
Igen, igen, csak de van egy óriási különbség, hogy mondjuk egy Shakespeare életművel kapcsolatban, vagy egy Mozartéval, vagy egy Bachéval, ez a kérdés nem merül föl. Tehát vannak olyan műalkotások a kultúra történetében, és olyan alkotók, akiknek ilyesmire valamilyen oknál fogva nincs szükségük. Tehát az Isten, vagy a sors, vagy én nem tudom, hogy micsoda, úgy csinálta meg őket, hogy nem kompenzálnak, nem tolnak el, és annak a hangnak, amit leütnek, kiénekelnek, semmi más jelentése nincs, mint csak az a hang, és ez teljesen egyértelmű. És hát aztán, ahogy csökken, tehát ahogy megyünk lefelé a hierarchiába, ez egyre kevésbé van így. És az embernek mindenfélere szüksége van, mindenféle stimulációra szüksége van, hogy egyáltalán valamit csináljon. Nekem is mindenféle stimulációra van szükségem, hogy valamit csináljak. Ez bizonyára nagyon igazságtalan, de így van.
Maga kompenzál és eltol?
Hát természetesen kompenzálok és eltolok. Tehát nagyon kevesen vannak azok nagyon kevesen vannak. A Kafka ilyen a században, aki nem kompenzál és nem tol sehol, pedig nagyon sok toligálni valója van. De nem tol sehol, mert az a per az nem jelent más, mint ami oda le van írva. Tehát nem kell mögé olvasnunk, nem tudunk aláolvasni, és fölé olvasni se tudunk, mert ez fölösleges, mert akkor bár Istennek kéne lennünk, hogyha tudnánk. Nem tudunk. Sajnos a művészet meg az irodalom nem demokratikus, és aki ezt nem tudja elismerni, hát ez tévedésben van. Ezt el kell ismerni.
Nem demokratikus, magyarán, hogy hierarchia van benne, és ebben a hierarchiában magának Thomasman jóval Goethe alatt áll.
Én nem Goethe alatt, én azt mondom, hogy hozzájuk képes stiliszta. A Proust is egy stiliszta, és a Thomasman is egy stiliszta. Tulajdonképpen a Joyce az kevésbé stiliszta, holott ő sokkal többet bíz a stílusra. Ott ez az én vagy világazonosság, ez sokkal nagyobb, sokkal súlyosabb. A Beckett se stiliszta, ott is tökéletes, tehát mint a Kafkánál teljes. Ez az azonosság. A Camus se stiliszta, teljesen száraz, csupasz. Tehát vannak ilyen nem stiliszták, akik nem tudom honnan nyerik ezt a képességünket, de van nekik. Tehát ennek a csúcsa, ez mondjuk a Bach, ahol az ember már kételkedik, hogy a teremtés és közötte van egyáltalán valami különbség.
Tud olyan írót, aki úgy nyúlt ehhez az egész szenzualitás kérdéskörhöz, hogy nem használt áttételeket, és nem folytott el, és mindent kiírt, amit tudott? Mert például a zsidnak is csak a naplójába szorult bele jószerivel a magánélete.
Nem, nincs ilyen. A Bach is valami olyasmiről zenélt, ami van a kultúrában. Ami nincs a kultúrában, arról nem lehet zenélni. Tehát amit a kultúra kitiltott, az nagyon nehéz belehozni.
Van, amikor... élettény, de a kultúrának nem része, így érti?
Igen, igen. Tehát a kultúra folyamatának nem része. És ez már a görögöknél tiltás alatt volt, a zsidóknál milyen tiltás alatt van, a kereszténység pedig hát minden ebből a két forrásból táplálkozott, ezt átvette minden gondolkodás és ellenőrzés nélkül, és hát érdeke volt átvenni, és ezt hagyományozta tovább. Engem ez nagyon irritál, de hát ezzel én se tudok nagyon sokat tenni. Legfeljebb birizgálom.
És ezt hogy értette? Tehát amikor arról beszél ebben az eszében, hogy a magyar olvasóközönség miért fogadta be ilyen könnyen Thomasman, akkor ismét felállít egy hierarchiát, és azt mondja, hogy sok bizonyos szempontból jelentősebb író, nak sokkal nehezebb dolga volt a magyar közönséggel, és itt most szívesen veszem, ha elmondja, hogy mi az összefüggés, mondjuk Proust, Zsid, Kafka nehéz fogadtatása és Thomasman könnyű fogadtatása között. Én most inkább a hierarchiát kérdezem, mondjuk Proustot, Kafkát, Joyce-t.
És nem, Proustot nem.
Mert föl van sorolva.
Proust, igen, a Proust fogadtatás az azért kínos, hát egyszerűen azért, mert nem jelent meg. Tehát japánul három fordítása van a Vöse S-nek, az eltűnt időknek, eltűnt idő nyománban, nemzetnek magyarul egy sincs. Tehát nincs, azt hiszem, kultúrnemzet, ahol ne lenne fordítása, vagy hát én nem tudok róla, hogy magyarul ennek a fordítása a második kötetnél, vagy a harmadik kötetnél megáll, az, hát az egy nagyon érdekes jelenség. Valószínűleg a Gyergyai Alberten is mullott, de hát azért még van ember, aki tud franciául, tehát ez elvileg szorgalmazni lehetett volna. Hát van a két nagyon kínos kötet, a Szodoma és a Gomora, ami kulcsfontosságú az egész műben. Én is németül olvastam. Itt valószínűleg egy nagyon furcsa prüdéria állította meg ennek a kiadását, a Proust teljes kiadását, meg lustaság feltehetően, és a kettő együtt, szóval jól együtt éltek egymással, vagy élnek a mai napig egymással, de mintha fordítanák most már.
Igen, fordítják.
De ez különbözik az összes többitől. Tehát a Thomas Mann fogadtatás, annak van súlyos politikai okai vannak. Tehát az oka, hogy a Thomas Mann megfelelt egyrészt azoknak a polgári elvárásoknak, ami ez a többszörösen megakasztott magyar polgári fejlődés jelentett, tehát mindig egy vágy maradt a kiteljesedett polgárra, és ezt a Thomas Mann megtestesítette bőven. Másrészt pedig a Lukács Györgyön keresztül a marxista felfogásba is beleépíthető volt, mert bár ott erős ellentéteknek kéne elvileg lennie, azt hiszem, de itt a Lukács nem tudja valószínűleg a saját vágyait sem megtagadni, amikor a Thomas Mann-t látja. Tulajdonképpen
a saját
polgári vágyait, és hát azokat azt ebből támadó összes nem civil, hanem személyes nyomorát, ami hát ugye fiatal korában, amíg ehhez a nagy világnézeti döntéshez nem jut, addig jellemzi, és amit nem tud megoldani, hát ezt ott láthatja abba a háttérbe, ami a Thomas Mann regényirodalom háttere. Tehát ezt se tudja megtagadni személyesen. És ezáltal ezen a két csatornán nagyon erősen bekapcsolódik a magyar kultúrába a Thomas Mann. De hát mit tudom én, a Kafka az egy sokkal súlyosabb író. És a Kafkának ilyen, tehát az értelmiség, a legszűkebb értelmiségi körön túl nincs recepciója, nincs olvasottsága, nem ismert. A német kultúrában nem így van, a franciában nem így van, tehát a Kafka az hozzátartozik az általános ismeretekhez, tehát az nálunk nem tanítják Kafkát, kikerül. Mint hogyha ez hát ennek van jelentése. Ennek számomra az a jelentése, hogy a nem stilizált, a stilizációval nem közvetített, a nyers, az nagyon nehezen fogadtatik be a magyar kultúrába. Ez nagyon nehezen jön át a szűrőkön, a konvenciók szűrőin. A magyar irodalom tradíciója az inkább ez a romantikus, szentimentális tradíció, ahol ez a hatszoros, tízszeres áttétel. Tehát amíg eljutok a Vajda Gina verseinek a megfejtéséhez, egy borzalmat találok mögötte, de hát az 30-szoros áttételeken kell keresztül mennem. Vagy hát a Vörös Martinak soha nem jutok a végére, mert azt ő maga elégeti. Szóval hát a verseit, amit öregkorában ír, depressziójában elégeti.
Igen.
Amit tudom, van egy másik vonal, a Csokonai, vagy Adi, vagy József Attila. Tehát ahol nincsen stilizáció, ahol hát József Attilán a legóriásibb ugyanazt megcsinálja, amit a Thomas Mann a maga költészeti eszközeivel, tehát hogy a versek mögött, vagy a versek előtt, vagy a versek alatt, vagy fölött, ott van a szabad ötletek jegyzéke két ülésben. Semmi különbség a versmű és az ötletek között, nem ér meglepetés, de minden direkt formában, kijelentés formájában és az indulat formájában ott van a papíron, ugyanazokkal az eszközökkel. A hierarchiában, tehát mint hierarchia alkotó elem, a stilizáció, vagy a stilisztaság az mindig egy alacsonyabb rendű szintet jelent, mint az, amikor a személyiség és a mű között nincs stilisztikai áttétel, de van egy nagyon erős stilisztika, ami csak arra jellemző természetesen. A Kafka nem ismeri a kor kosztümjeit, a Shakespeare sem ismeri, legfeljebb használja. A Tolstoj gyűlöli a kor kosztümjeit. Egész életében, egész nagyon hosszú életében örjöng. Fiatal korában is örjöng, akkor a konvenció keretein belül, és aztán fiatal korától kezdve, a fiatal kor lezárása után megint csak végig örjöngi az életét, a konvenciók ellenében lázadva, a konvenciókat állandóan áthágva és megsértve és tönkretéve a környezetét, a családját, önmagát, és végén elfut, hogy meghalljon egy, nem tudom én, 80 éves korában egy elhagyott pályaudvaron, amely még akkor se bírja a konvenciókat elviselni. Amit ír, ott nincs különbség, tehát nincs a stilizálásnak a distanciája. Sűrít, de nem stilizál. És ilyen értelemben van különbség a stiliszták és a sűrítők között. A német nyelv csinál is egy ilyen különbséget, tehát azt mondja, hogy valaki Schriftsteller, író, vagy Dichter, költő, és a Dicht az sűrűt jelent, tehát a Dichter az sűrítőt jelent. Tehát mit tudom én, a Thomas Mann a német irodalomtörténet Dichternek mondja, szemben mit tudom én a Feuchtwangerrel, aki igen? Egy Schriftsteller.
Tényleg?
Igen.
Az előbb arról beszélt, hogy amikor valaki elolvas egy könyvet, akkor óhatatlanul rálát arra az emberre, aki ezt a könyvet írta. Tehát annak az embernek az életére, a személyiségére, a gondolataira, a legrejtettebb zugaira és így tovább. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan nem azt az embert látja, aki az az ember valójában. Amikor maga megírt az emlékiratok könyvét, akkor valami gyökeresen mást írt, legalábbis az olvasó számára, aki adott esetben én vagyok, mint amit megírt a Bibliában, mint amit megírt a családregény végében. Ő maga más vetületeire engedett rálátást az emlékiratokban, mint addig bármikor. Ebből gondolom, hogy most túl az óriási sikeren, ami az emlékiratokat követte, mert ezt magyar viszonylatban óriásinak mondom, mennyire találkozott ezzel, vagy mennyire kellett elviselni azt, hogy nyilván másoknak is föltűnt ez a hihetetlen személyessége az emlékiratoknak, és nyilvánvalóan a három elbeszélőt teljes egészében magával azonosították.
Ezzel gondoskodtam is, mert egyes szem első szemébe írtam a könyvet, legfeljebb elé bigyeztettem egy inkább ironikusan megfogalmazott szerzői megjegyzést, hogy mindez nem én vagyok. De úgy, hogy lehessen úgy érteni, hogy én vagyok. Tehát éppen arról írtam a könyvet, hogy ilyen távolság nincs, tehát hogy nincsenek ilyen távolságok, és vannak közelségek, és engem az érdekel, tehát az én témám az nem a távolság, hanem a közelség, és nagyon évtizedekig küzdöttem azzal, hogy nem sikerült egy olyan pontot találnom, ahol a közelség ábrázolható, és nem a távolság. De hát szerencsésen közrejátszik, ugye, hogy van konvenció, tehát hogy nem egy őrületes káoszba élünk, ahol az emberek egymásnak esnek, hanem van konvenció, tehát ezt senki nem érzékeltette velem, hogy itt belém látott, vagy belém lát. Tehát ez egy játék, ez egy játék. Ez
minden játék, amit maga tud produkálni, tehát képes ilyen játékot produkálni, tehát ez hát magában kell, hogy
vagyok,
legyen.
Hol nem, hát hol inkább nem, de van, amikor sikerül, hát akkor ez egy játék. De hát ez ilyen játék, minden színész, minden este ezt játsza. Hát vagy sikerül, vagy nem sikerül. Tehát vagy létrejön a színpad és a nézőtér között egy megfelelés, tehát én úgy érzem, mintha ő lennék, és ő pedig teljesen feloldódik ebben az én érzésemben, vagy nincs. Tehát úgynevezetten, hogy mondják, átjön a Rivaldán, vagy nem jön át a Rivaldán. Számomra ez nem élmény, tehát nem is feledkezhetem bele, nem csak a konvenciók miatt védekezem ellene, hanem azért, mert nem feledkezhetek bele, nem foglalkozhatom bele, ez nem az én dolgom. Nincs egy olvasó. és nincs olvasók sincsenek. Azoktól én személyesen nem lehetek érintve, se pró, se kontra. Természetesen érintenek, mert amikor véletlenül találkozok velük, mint én Németországban, amikor ilyen felolvasó körútokra mentem, akkor elég sokszor a legfantasztikusabb szituációkba kerültem, de hát akkor se engedhetek neki, illetve amikor engedek neki, akkor kiderül mindig a tévedés. Tehát a valódi irodalmi, hogy nem mondjam, filozófiai intenciókat megértették, tehát hogy van egy közös hullámhosszunk. És hát akkor az egy nagyon erős közelség. Ráadásul az egész mondjuk egy idegen nyelven, akkor még nagyobb a közelség, mert hát akkor látom, hogy még nagyobb a távolság. Tehát ugye ez nem csak a nyelveket, hanem még kultúrákat is képes, vagy fordítva kultúrákat is, még nyelveket is képes áthidalni, hát akkor ez nagyon jó. És akkor ebbe bele lehetne feledkezni. De nem lehet bele feledkezni, mert ez egy egyirányú utca. Tehát én nem tudok az illetőről semmit, csak azt, hogy képes fölfogni azt, amit én gondolok, vagy írok.
Érzékenyre.
Igen, tehát az egy nagyon kevés tudás egy másik emberről. Az csak a hiúságomnak lehet a tudása. Tehát onnan csak a hiúságomat láthatom viszont. És akkor nagyon-nagyon eltévedhetek, ha én ezt komolyan veszem.
Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, negyedik rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A Portré műsor felvétele 1997-ben készült, utoljára 2002. október 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Hós Sándor és Szabó Kálmán. Negyedik rész.
Narancsgömbje lassan alászállt. Helyét fészkelte a messzi csúcsok mögött. Bizony délben még Fótisz csókjait szürcsölgettem, s immár alkonyatkor nyelvem a pofámból, mint aszott bőrszíj lógott kifelé. Patámat kövek törték marták, lopott teher alatt rogyadozott térdem, szántották oldalam sűrű csapások. Ám köröttem fűszálak élén, levelek fodrán, cseppek szivárványán, mindenütt Ízisz fenséget ündökölt. Hűs habzó zuhatagomolt alá lejjebb. Hátamra szárnyat már csak azért vágytam, hogy egy kortyot, nem sok, ihassak belőle.
Ezt a helyet kerüljétek, itt omlás fegyeget. Oda! Arra tartsatok!
Én fogom erősen, te nyomd a farát! Még a mélybe zuhon a dög, s elveszejti napunk aratását!
Hé, nehéz vagy, te undok!
Csak izzadjatok velem! Én lesetni lehet. Megjegyzek minden ösvényt, horpadást. Ha egyszer szökni enged a sors, figyelmemnek tám még hasznát veszem.
Kapaszkodj, te mocska a világnak! Lomha férek, gyí! Na majd adok én neked. Mozogsz te élénkebben is?
Cimborák, már látom a sziklát, mely mögött őrszemünk lapul. Fáradtságos utazásunk immár véget ér.
Csak lassan a testtel. Elébb szólaltasd meg jelünk. Nincs-e holmi csapda vagy egyéb gyalázat házunk tája körül.
Hallottátok? Minden rendben. És ha jól veszem ki, egyik őrsünk már borral locsolgatja a diadalát.
Szaporán zsiványok, étel vár ránk, és ital.
Törődött talpainknak forró lábvíz.
Aki ne vadar alá, megóvott minket. Köszönet néki.
Sos fészkünk szegzugában hamarosan kezdhetjük az osztozmadát.
Vitézebbnél vitézebb ifjú gazdáim, csak hogy itt vagytok épségben ti is. Szívemnek mi nagyszerű érzés újra látni benneteket.
Merikács, hoj, boszorka! Enni, inni adj! Melegi is töménytelen vizet, és etesd meg a lovat, meg a dögöt is, ha drága terhét lerámoltak róla.
Ez a varacskos vénség a rablók pesztrája bizonnyal, és nékem is az lesz, a bal sorsomnak hinni lehet. Fúj, micsoda savós szemek, mennyi sunyi alázat.
Hisz meg van már. Készen vár mindannyiótokat, rengeteg finomra főzött hús. Egész halom kenyér, csordultik te cserlegek. Hallgassátok csak, társaitok, mi vége vannak oda, hát éppen a medve bőrére isznak előre.
Miket fecseksz? Mire isznak?
A medve bőrére. Mondom, mert zsákmányuk egy csinoska leányzó csupán. Érte várnak busás váltságdíjat. Most úgy tesznek, mint a vászerbünkbe csörögne mind a sok arany.
Nem a te dolgod, vén méregkeverő. Kotrúgy, és hord az étkeket. Javak helyett egy hitvány szoka. Na majd a körmükre nézek. Hé, fiskók! De nagy hanggal vagytok. Bevettetek egy várat? Dáriusét talán?
Jobban. Megjöttek, üdvnéked, Lamachus. Gyertek, igyatok velünk.
A medve bőrére, igaz? Ej, cimborák, nem szeretem én ezt. Az arany csak akkor szép, ha csengése is hallik. Csengés és csillogás, kettő egyszerre. Ti már halljátok a fenséges zenét, de én még nem látom, mitől ered. Ezért neheztelek.
Zsákmányunkra mondod ezt? Csak nem a szipírtyó beszéltete le a fejed. Megcsapom én egyszer, hogy karikára görg.
Nos, halljam, mit reméltek. Zsíros fogástokban mennyire bízhatunk?
Hiszen még nem is láttad. Tekintsd meg elébb, aztán hal türelemmel, miként lett a miénk. Amott lapul a kőkolonc mögött. Na, bújj csak elő, szentem. Hogy vacog szegényként. Úgy véli lányságán szeplő esetig. Na gyere, gyere szépen, ne reszkes golombó. Most még nincs rá okod.
Csinos fruska. A bizonyára valaki bájait épp így értékeli. Hogy hívnak?
Karite.
Mi ez, ki ez, hogy ennyire bíz?
Húzd meg a kupádat, sorra megtudsz mindent. Amint a hétkapus tébába érkeztünk, mesterségünk első szabálya szerint indultunk nyomban kipuhatolni, ki az, ki tehetős, és házaikban mit rejt a láda, a fészer, a kamra.
Munkánk során kövér falat nem egyik érkezett, ám a drágaságok megkörnyékezése igen nagy kockázattal járt mindenütt. Leszállt az est, és ekkor jött Balbalusz azzal a hírrel, hogy talált egy házat, hol mennyegző készül.
Úgy van, valóságos babérerdő volt a ház. Igen, csak furdalt a kíváncsiság. Miért te nagy cécó? Hát, amint beosontam, az állam leesett, a szemem káprázott, a pomp, amit láttam, csak nem király volt. A háznépe meg aliltan hortyogott, a sok készülődés erejét vette, hisz másnap reggelre tették az esküvőt. Nosza, körülnéztem, és az egyik szobában megláttam a leányt, amint éppen szenderget, a többi úgy ment, mint a karikacsapás. Macskatalpakon csaptunk le a házra, s a szolganép közül, ki ébredezni készült néhánynak, torkába folytottuk a szót. Úgy véltük, ahol ennyi kincs gyűlik fel rakásra, onnan a legdrágábbat illik elemelni. Választásunk így a mennyasszonyra esett.
Szeretik, biztos pénz. Rohannak megadni, amit kérünk érte.
Lejje hát, nem bánom. Itt egy talér egyszer, száfoljon rám a sors 12 000-szer.
Mi? Te lány? Mit szepeksz olyan vigasztalhatatlanul riogatva az éjj szellemek hadát? Nyughass már, hiszen fájdalma csak hízik azon, ha a kétségbeesés szívedhez oly közel engedett. Meg aztán a fenességbe léd, aludnék már én is, de süsztörgésed nem vagy.
Bocsáss meg, néniké, de sehogy se tudom elfogadni rossz sorsom. Kínok kínja a gyötör, ha arra gondolok, hogy reggel még mint boldog mennyasszony. Nászomra készültem, most meg
mit itt. Most meg itt. Sehol sem váltál, midőn a szenvedést osztották. Tekints rejám. Ismertem vagy 80 férfit. Nyűjtem vonójukat, s közben ők is nyűjtek. Hely, mit éltem végig? Volt ki jó volt hozzám, a legtöbben vertek. Férjem is volt, 4 gyermekem. Elneveltem őket bizony, nem egy könnyen. Aztán jött Hádesz követe, elvitte mint. Egyszer azt hittem, van boldogság. Vesztem rá.
Rám eljött vagyok mégis, te pedig itt velem. Na, de minek papolok az én sorsom, csak egy csepp a sorsok tengerében. Inkább mesét mondok, csodás históriát, szerelemről szólót. Azt kell most néked, de görbe világból mást úgy sem nagyon értesz.
És akkor a banya mesélni kezdett. A szott ajkán levelet hajtott, és kúszott indaként a szó. Füleltem én is, bár a banda horkolt, elért a mese. S gyógyír volt e sanyarú nap ütött sebeire.
Régen volt hajdanán, még csak gyűlni készült a ganély, mely most befödi a világot. Erdőn, mezőn, piacon, bordélyban, békés házi tűzhely mellett áruhás istenek, istennők vegyültek az emberekkel. A talpuk fényes bőrén folt alig esett. Nem manapság történt, na. Élt akkor egy jámbor takács. Volt három lánya, mindigen szépek. Legkivált az egyik, s olyan nagyon pedig, hogy szépségét egyenest Vénuszéhoz mérték. Sivatagon, hegyeken, viharos tengereken áttódultak a népek kápráztató világcsodához, s nem csupán megbámulni őt, de mindjárt imádni, és áldozni néki a nagyszerű istenasszony helyett. Balga ember fogás, egyszerűbb a fohász, ha kit imádunk, itt van karnyújtásra, s nem kell besződni ilyen-olyan hittel, hogy az egekbe hajtson. Figyelsz, te lányom, vagy én állkapcám üresen csikorgatja a szót.
Figyelek, nénikém, hallgatlak persze. Csak hát, tudod, még olyan nehéz a szívem.
Én meg csak bágyadok. A zsongító beszéd álommaringat.
No, hallj csak, mi lett aztán. A nagyistennő Vénusz egy darabig tűrte, hogy isteni jussa. Ima és hódolat egy földi lánynak lett ékesítő dísz. De aztán kirobbant dőfös indulattal. Hát ennyire vagyunk. Ki vagyok én? Nem a világ ős anyja? A föld kerekség áldó ereje? Mégis halandóval kell megosztanom a fölségemet illető imádatot? Mivé lett Párizs ítélete, mely Juno és Minerva elé helyedett, amelyre atyám Jupiter is áldását adta? Égbe rejtett nevem sárral szennyeződik. Nem! Ezt tovább nem tűrhetem! Hé, szolgám! Zephyrus! Tüstén szárbulcs, kerítsd elő, fiam! Bimbos kis virágszál, lesz rá gondom, hogy szépséget termét átokként emlekes.
Ej, Hugo, ha jól látom, téged elöntött az efe. Atyánkra kérlek, uralkodj magadon, hisz mások ura csak így módon lehetsz. Meg aztán én ugye, büntetlen mondhatom, lelket háborgását, szépséget sínj meg.
Ó, Apollo, már te is? Az a hitvány kis szuka!
Ho-ho, hát ezért te nagy ribillió! Gyalázat, igaz, de korán sem ekkora. Méltó büntetését légy nyugodt, megkapja. Nem soká terít.
Éppen azon töröm a fejem.
Ne fáradj! A párkák már sodorják a fonalát. Rémült apján, aki Delfoiban elém járult, Pítia a szájával megsúgtam végzetét. A lány férhez megy. Ura és ágyas társa rettenetes szörny lesz. Két színű vajkeverő, ki száll a magas égen, s vesztére tör a kerek világnak. Remélem fülednek ez édes muzsika.
Köszönöm, bátyám, a biztató szavakat, de szépsége ezzel még sértetlen marad.
Ameddig számlál, percei engedik. És ezt szörny urán kívül más nem élvezheti. Sorsa így beteljesül, s a tiéd lesz megint minden hódolat.
Így helyes. Ez Istennek kiáró elégtétel. Ám, de én is teszek hozzá még valamit. Fiam közeleg, lustán elnyújtózva Zephyrus hátán. Szerelmetes magzatom, jó kedvem gyümölcse, jel ide anyádhoz, hadd eljjelek. Látod azt ott? Nézd meg jól magadnak. Ő az, ki ráfölt babérjaimra szépségét merte az enyémhez mérni, és tűrte, hogy imádják.
Szép leány valóban. Hozzá hasonlót még te nem is láttam. De ne. Egyszer, mintha igen. Egy szolgáló leányka. Gödör, fekete haj. Barna ősz szeme, fehér vászon ruhája, gömbölyű csípőt és szép ívű combokat.
Kérihez kell mennie, ám nem akárkihez. Azt, kivel ágyát nem sokára megottja, rettenetes démon, lángias, fegyvere mindent lebíró.
Nézd, anyám, indulnak fel a hegytetőre.
Isteni parancs ez, hogy a kényszernásznak eleget tegyem.
Apja, anyja, nővérei leveleten kísérik. Fönn a sziltek között búcsút vesznek tőle. Az apa némán halott fehéren, szülőanyja sírva elcsukló hangon, a nővérek nagy-nagy jajbeszékeléssel, majd búnak horgat fejjel hazacélődnek.
Vont feszesre, íjat szerelmetes fiam, s mielőtt felfogná, ki lesz szeretője, legmérgesebb nyilad röpisd a szívébe. Szörny urát pedig, amikor meglátja, hevüljön, gerjedjen, boruljon lángba, ám tőle viszonzást hiába is várjon, ne lejje nyugalmát a földi világon.
Indulok már is. Úgy lesz, ahogy kérted. Ott áll a szíltetőn. Szép leány, nagyon szép. Anyámnak van miért háborúnia. Közelébe lopódszom, s kihallgatom, mit tesz.
Magamra hagytak végre. Mi fölséges nyugalom. Előttem tátongó szakadék. Fölöttem az istenek. Ó, ha most az egyszer kiönthetném szívem, s volna valaki a hatalmasok közül, aki megérteni. Dianához, Hestiához nem fordulhatok, nem vagyok méltó hozzájuk szól. Vénusz nevét hiába suttogom. Okkal veszi le rólam fényes tekintetét, pedig te vagy az egyetlen ó szerelem anyja, ki szívem égő titkát bizonnyal ismered. Sokan, nagyon sokan járultak elémbe. Az áradó imádat iszonyú teher. Fordítsák javamra az egekben lakók, hogy amit tettem, nem magamért tettem. Semmim sem volt, mégis fizetni akartam. A hódolatért cserébe magamat adtam. S most itt állok végzetem előtt. Én, aki gyönyört számtalant okoztam, nem fogom megtudni érezni soha, mi az, hogy szeretni. Szabadon lebegve, belebódulni forró ölelésbe. Egy gonosz, szörny játékszere leszek, elfeledve végképp mindent, mi emberi. Nem. Inkább meghalok, mint a torszerelem. Magamat inkább a szakadékba vetem.
Ó, te bánatos szépség. Rosszul hiszed, hogy ez egyetlen módja megváltani érted nyomasztó terheit.
Hajta, Zephyrus! Kapd előd és röpítsd palotám kertjében legott!
sápat homlokán verejték gyönnyezik. Ilyen kissé. Én meg itt mellette áttetszővé válok. Ha majd feleszmél, áradjon szava, s lelke rejtett titkát ne zárja előlem.
Édesanyám, hol vagy? Ez hát a halál. Ilyen az alvilág, mert hisz Elysium nem lehet. Oda magamfajta lábát be nem teheti. Bíbor égbolton kék nap sugárzik. Narancsszín madarak cikáznak alatt. Csörgedező patak borostyán vizében meg-megcsillannak aranytallér halak. Fűzágon rubintos szőlőfürtök ringnak. Amott egy csacsi rózsákat legelész, hátán vörös bagoly verdes. A toronyra lippen, mely szürke romok fölött felhőket szakadt feketén. A szívem ver. Ó, Istenek, élek! Nincs menekvés. A jóslat beteljesült. Ez itt a szörny tanyája bizonnyal.
Ne reszkes, leányka. Te örökös menyasszony. Nincs okot félni. Itt biztonságban vagy.
Ki szólít?
Vagyok, aki vagyok. De téged kedvellek, s javadat akarom.
Arcodat nem látom. Hol bujkálsz? Merre vagy?
Nyújtsd ki kezedet. S mondd el, mit érzel.
Valami hozzáért. Most meg körülfonja.
Ujjaidat fogom. Szenvedsz tőle nagyon?
A bőröd meleg. Gyöngéd a fogásod.
Talán tüskéket, pikkelyeket vártál.
A hangod férfi hang. Hallik szuszogásod.
Fekete fürtjeid arcomon csimítják.
Lehelleted érzem. Ajkad remegését.
Szád piros virág felém nyitja kej.
Szívemet forróság lepi el. Szétülök. A halált vágytam eddig, s már nem is menekülök. Ölelésed húz, mint kavargó örvény. Te talán nem is vagy. Csak álmodom, kuszán. Elvetélt vágyak bomlanak bennem, s elidérc kábulat felolvasztja testem. Szoríts! Még szoríts! Ne engedj el soha! Taposson földbe a gyönyör bokros lova!
Hogy a rossz nyavaja? Jöjjön rá! Ide, ide világíthatok!
Mi lelké? Nolám egy szamár.
Egy bűzös állat. És itt döglik az ajtóban. Az ember fia pedig majd a nyakát szegi.
Megkívántad, volt be, csak a fél homályban elvétetted kissé.
Most jó pofa vagy, azt hiszed. Pedig semmi okod vigalomra. Na, segíts már fel! Ezt a rüeset meg vidd arrébb innen, mert a belit taposom ki.
Mi édes álom volt. Úgy tűnt repülök. Könnyű voltam akár a pie. Szia arcán ismerős vonások. Mi messze sodort a banya bűvölete. És most ezekkel újra ét. A földcsarába nyomva.
Itt vannak. Végre. Megérkeztek ők is. De nagyon fenn vagytok. Egy oka lehet csak. Zsákotok, bugyrotok, degeszre tömve.
Éljenek a szerencsés cimborák.
Rajta, pakoljatok. Hé, szipirtyó, étket és bort szaporánk. Na, mi van veletek? Miért vágtok most meg oly citrompofákat? A trák Nikanort nem látom.
De többé nem is fogod.
Oda lett.
Gyászos tévedés áldozata lett ő.
Ám de hőshöz méltó módon végezte életét.
Na, üljünk le, és mondjátok el sorra úgy, ahogy megesett.
Larisszában kifürkésztünk néhány gazdag portát, s mindközül leginkább Krizéroszé tetszett.
Vagy dőlt volna össze, amikor meglátta.
Nem volt épp palota, ám tudtuk, mit rejt mélye. Egymaga lakta a vénuzsorás, az a gyengécske zár, amely közén kékelődött, a zsákmányt igencsak vonzóvá tette. Matracában arany több volt, mint a szalma.
Napestig döglet rajta a kivéhebb disznó.
Egy ember nem ember. Így vélte Nikanor, s így véltük mi is, amikor elindultunk. Leszállt a sötétség végre valahára, s bajtársunk szegény cselekedni kezdett. Roppant erejét vette segítségül, mikor az árat az ajtóról letépte. Ám az csak nem nyílt meg, mert bentről egy retesz is fogta erősen. Ekkor Nikanor benyúlt a nyíláson.
Bár ne tette volna!
S míg bajlódott kitartóan az újabb akadállyal, Krizérosz az állnok.
Föld szégyene gyásza, hogy veszett volna bele az anyja hasába.
Oda lopócott, mert neszelt régen. S Nikanor kezét hatalmas csapással az ajtóhoz szegezte egy fertelmes szöggel. Nikanor üvöltött, Krizérosz szintén. Csődülni kezdett az utca kóbor népe. Nem tehettünk mást, hogy cimboránkat mentsük karját. Válcsuklóban tőből lemetszettük. A kart ott hagytuk, rongyokkal vastagon bekötöztük sebét. Magát Nikanort meg magunkkal cipeltük. Adjatok inni, a torkom kiszáradt.
No, majd én folytatom. Nikanor szenvedett, verejtékben fürdött, ereje elhagyta. Ketten támogattuk. Folyópartján végre nád közé bújhattunk. Megpihentünk volna, ám de Nikanor kérve kérlet minket. Messük el a torkát, ne hagyjuk gyötrődni. Elszörnyedve néztük, s amíg tétováztunk, félkezével kardját szívének célozta, s dőlt bele lassan, amíg a vashegye hátán ki nem bukkadt. Szomjazom én is. Dögletes veleg van.
Silány nap ez. Veszteséggel tele.
Így jár, aki óvatlan, és erejében, furfangjában túlságosan bízik.
Legalább elföldeltétek.
Vízbe vetettük, s hogy ott is maradjon, előbb egy koloncot kötöttünk nyakába.
Így hát Fortuna csak hozzánk volt kegyes, mert ugye a leány...
Te csak a magadét fújod, Lamachus, pedig jobban tennéd, ha befognád a pofádat, s akkor nyitnád újra, ha veszett ügyünkre van már bizonyságot.
Úgy igaz, s még hátra van Strabon falkája. Ők még arathatják Fortuna vetését.
Kívánom, úgy legyen, de tovább nem várok. Egész nap fáradtam. Nyitva volt a szemem. Megyek a vaszkomra. Álmomat most már csak akkor zavarjátok, ha Strabon prédáját vehetjük sorra.
Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A negyedik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Apuleius, Szabó Sándor. Lucius, Tordi Géza. Lamachus, György László. Alcimus, Raksányi Gellért. Karite, Pálo Zsuzsa. Vénasszony és Vénusz, Vas Éva. Psziché, Császár Angela. Közreműködött Bazilides Zoltán, Farkas Antal, Garics János, Harkányi János, Horváth József, Kátai Endre, Kovács János, Lőte Attila, Mihály Pál és Pásztor János. A felvételt Kosárszky Péter, Kornitesz Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és utoljára 1995. február 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Rohatis Andrea